Kedves hallgatóink, töretlen a kéktúrázás népszerűsége. 2023-ban a Magyar Természetjáró Szövetség által működtetett három kéktúra teljesítéséért összesen 1305-en vehették át a megérdemelt kitűzőt és oklevelet. A kékkör útvonalát bejárva több helyi, megyei és tájegységi túramozgalom is teljesíthető. A legrégebbi túramozgalmak a Veszprém megyei kék túra, a Dorogtól Nógrádig tartó túra, illetve a Bükk-Mátra túramozgalom. Külön említést érdemel a Kohász kék túra. Az 1970-től teljesíthető túramozgalom 130 kilométeres útvonala az észak-magyarországi Kohász városokat köti össze, Salgótarjántól Ózdon át Miskolc-Diósgyőrig vezet. Ezeken a szakaszokon továbbra is kiemelkedő a túrát sikeresen befejezők száma. Az elmúlt évben a legfiatalabb túrát teljesítő 7 éves, a legidősebb pedig 82 éves volt. A túrának egy újabb mérföldkövet is sikerült átlépnie, mert tavaly nyár végén üdvözölhette a szervező csapat az országos kék túra 9000. teljesítőjét, méghozzá egy 11 éves fiatalember személyében. Az elmúlt évről Németh Csabát, a kék túra nagykövetét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Mennyire volt sikeres 2023-ban a kék túrázás?
Hát a 2023-as év az gyakorlatilag megközelítette a 2022-est, és a 2022-es az ugyanolyan sikeres és kiugró volt összességében, mint a 23-as, tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt éveknek a felívelő teljesítési létszáma az tovább fokozódott. Ha csak belegondolunk abba, hogy a kék túrának a megalakításánál 10 éve 50-en teljesítették, és hogyha mondjuk visszaugrunk még 10 évet mondjuk a mostani időszakhoz képest, 2013-ban pedig nagyjából olyan 250-en, ahhoz viszonyítva az 1305 fő, aki 2023-ban teljesítették, az egy nagyon magas és nagyon kiugró szám. Tehát összességében ez a 2022-es és 23-as év az, ami kiugróan magas teljesítési létszámban.
Mennyi túrafüzetet sikerült eladni az elmúlt évben? Mennyi túrafüzetet vásároltak erről? Milyen számokat lehet tudni?
Ezek a számok is nagyon fölértékelődtek, illetve nagyon magasak lettek. Ugye mindig visszatekintek a múltba, csak azért, hogy ugye az arányosságot egy picit lássuk, és picit el tudjuk képzelni, hogy mi a sok és mi a kevés. Ezelőtt egy olyan 6-8 évvel ezelőtt, amikor ilyen 4-5 ezer füzetet, igazoló füzetet adtunk el, ezekben a számok az alföldi kéktúra, a dél-dunántúli kéktúra és a országos kéktúra adata is benne vannak, mert ez a három kéktúra, ez kéz a kézbe jár, tehát mikor kéktúráról beszélünk, akkor mind a hármat figyelembe kell vennünk. Tehát ilyen 5-6 ezer füzetet adtunk el ezelőtt, egy olyan 5-6 évvel ezelőtt. A Covid alatt ugrott meg nagyon, akkor így elkezdett ívelni fölfelé, és amikor elértük a 10 000-et, akkor már így felszisztentünk, hogy úristen, 10 000 végező füzet, majd a Covidnak a közepe vége felé ez még megduplázódott, vagy meg másfél szereződött, tehát már ilyen 25 000, sőt 27 000 füzetet is eladtunk. Ehhez viszonyítva a tavalyi év, a 2023-as egy pici visszaesést mutat, nagyjából 20 000 füzetet adtunk el, pár darab hiány 20 000 füzetet adtunk el, és ebből a 20 000 füzetből generálódik le az 1300 teljesítő, de ugye nem lehet egy éven belüli teljesítést úgy nézni, hogy biztos a 20 000 indulóba vagy a 20 000 réegző füzet vásárlóból 1300-an teljesítették, ugyanis a két órának olyan a kiírása, hogy bármilyen időtartam alatt lehet teljesíteni. Az azt jelenti, hogy nem egy év, nem egy hónap, nem egy hét, vagy nem is 10 év a teljesítési határidő, és ilyenkor sok van úgy, hogy egyébként összetorlódnak a teljesítők, tehát esetlegesen akik a Covid alatt is ebben a 25 000 darabos bélyegző füzet vásárlásában voltak, azok inkább most értek a kék túra végére, tehát ilyen szempontból ez a 20 000 darabos füzet, az 1300 teljesítőt így kell arányosítani.
Hogyan látják, mi lehet ennek az oka? Itt azért a Covid időszakot sokszor említettük. Mi lehet ennek a felívelésnek az oka, hogy az embereknél ennyire népszerű lett a kék túrázás?
Hát a kék túra csak egy ilyen eszközé vált, hogy úgy fogalmazok, tehát maga a túrázás, ez a természetjárás az, amit ki lehetne emelni a Covid kapcsán, mint lehetséges mozgásforma, ugyanis ugye nyilván zárt területeken semmifajta mozgási lehetőség nem volt, sőt a családok is inkább próbáltak kiszabadulni a természetbe, mert annál jobb volt, hogyha minél tágabb környezetben vagyunk, tehát nem összezárva, összezsúfolva egy adott terület, és ilyenkor nagyon kapóra jött, és ilyen kézzelfogható volt maga a természet, az erdőjárás, a természetjárás. Tehát nagyon sokan kirándulni, mivel nyilván nem lehetett külföldre utazni, a helyi viszonyok kerültek előtérbe, tehát a környékbeli erdőkben kezdtek el kirándulni az emberek, kipróbálni akár a természetjárást, és ahogy kipróbálták, ugye mi azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan így megragadtak, rájöttek, hogy ez egy nagyon jó mozgásforma, nem túl intenzív, nem veszi annyira igénybe a szervezetet, nagyon jól lehet szabályozni, ha éppen egy órát akarok sétálni, akkor egy óra lesz belőle, ha tízet, akkor tíz óra lesz belőle, és ahogy így egyre jobban belefogtak a természetjárásba, akkor utána már a célok is előkerülni, és ez a kék túrának maga a teljesítés, ez egy ilyen nagyon klasszikus cél egy természetjárónak, ez szinte az emberre szembe jön, és a kék túra az egy ilyen sajátságos, magyaros dolog, úgy is nevezhetném, hogy egy tipikus ilyen ungarikumnak is nevezhetnénk, hogy van egy olyan túra útvonalunk, ami az egész országot átszeli, és nem csak, hogy más népeket, vagy más népcsoportokat, más néprajzi szokásokat, vagy más területeket ismer meg az ember, hanem ezen keresztül egy picit önmagát is, és ezért nagyon könnyedén rá lehet kapni. Egyébként itt érdemes megérni mindenféleképpen azt is, hogy maga a két túra, az országos két túra volt az első olyan hosszú távú túra útvonal Európába, ami önálló jelzéssel így végigtúrázhatóvá vált. Tehát ilyen szempontból elsők vagyunk Európában is. Ahogy említettem az előbb, az a kék túra itt szembe jön az emberekkel, akkor már kézzelfogható válik ennek, hogy érdemes ebbe belekezdeni, mivel a korlátozások, amikről beszéltem, tehát maga a megkötés a kék túra teljesítésnek nagyon kötetlen, tehát bármennyi idő alatt, bármilyen szakaszra bontva, gyakorlatilag 6 éves kortól időskorig, tehát 100 éves korig, 10 éves korig, tehát nincs időkori megkötés sem, csak a minimális a 6 éves kor alatt nem, de 6 éves kor fölött igen, már el lehet kezdeni. Tehát egy minimális megkötés, ilyen szempontból ez kézzel fekete váltja mindenkinek, mindenki bele tudott kóstolni 5-8-10 kilométerre, és akkor ott volt a teljesítésnek a lehetősége, a bélyegző pontok felkeresése, a bélyegző üzletbe történő pecsételésnek a gyűjtése, és az ilyen szempontból a kellemes, a hasznosan kötődött össze, ettől vált ilyen népszerűvé.
A nemek közötti arány az hogyan alakult az elmúlt időszakban? Nők, férfiak, kik teljesítik szívesebben, vagy kik vágnak bele a kék túrázásba? Mi a tapasztalat?
Korábbi években döntően inkább a férfi nem felé tevődött a létszám a kék túrázók oldalát, hogyha ilyen szempontból néznénk. Most már ez az arány nem annyira szétágazó, tehát nem ilyen 80-20 és 70-30 korábban volt, hanem most már ez a 60-40, tehát lassan egyre jobban érik az a szám, hogy fele-fele arányban lesz a férfiak is a nők az aránya, akik a két túrát sikeresen teljesítik. Úgyhogy az idei évben azt arról tudunk beszámolni, hogy ez a 60-40%-os arány az, amit tapasztaltunk.
A 2023-as évben ki volt a legidősebb, hány éves volt, illetve ki volt a legfiatal, vagy kik voltak, hány évesek voltak a legfiatalabb teljesítők, túrázók?
Összességében a legfiatal teljesítő 7 éves volt, ugye, mint az előbb említettem, a teljesítési korhatára 6 év. Egyébként, ha már az alsó korhatárnál járunk, létezik olyan is, hogy gyerekkék túra, ez nem az egész 1100 kilométeres országos kéktúrának a végigjárását feltételezi, hanem ebből rövidebb kis szakaszokat kell a gyerekeknek teljesíteni. Különfajta tájegységekben különfajta kilométerszám van, amit végig kell járni, ahhoz, hogy ilyen területi, ilyen rész kéktúra kitűzőket kapjanak. De lényeg, hogy az összességében már egyébként nem tiltja a kiírásra a túrának, tehát 7 éves volt a legfiatalabb, és a legidősebb pedig 82 éves. Ugye ezt sem úgy kell elképzelni, hogy 80 éves korában az illető elkezdte, hanem valószínűleg fiatalabban, tehát 50-60 vagy 70 évesen kezdte el, és egy ilyen 8-10-12 év lett az, amikor összegyűjtött az összes bélyegző lenyomatot, ugyanis a két túrának az a kiírása, hogy magán az útvonalon, úgynevezett nyomvonal követő az útvonal, végig kell járni egy adott útvonalon, ahol bizonyos pontokon bélyegző pontok vannak, és ezeket a bélyegző pontokat felkeresve egy megfelelő pecsételés kell igazolni azt, hogy végigjártak az útvonalat. Tehát ez a legidősebb 82 éves túrázó, ez is sikeresen tudta teljesíteni ezt az útvonalat.
Például Miskolc és környékéről, vagy Borsodabolcs-Zemplén vármegyéről mennyien szoktak kék túrázni, vagy mennyire népszerű a túrázás itt a miskolciak körében?
Hát ez azért nehéz így meghatározni, illetve pontosan megmondani, ugyanis ez ilyen önkéntes és anonim egyébként a teljesítéssel kapcsolatos adatszolgáltatás. Tehát ugye az a teljesítői lista, ami ugye most már a 9000 teljesítőjét is meghaladta, ez úgy van, hogy ha az ember hozzájárul ahhoz, hogy az adatait közölje, akkor rendelkezésre áll nekünk is megfelelő. Ha viszont valaki nem akar ezen a listán szerepelni, vagy nem akar az adatait megosztani, akkor mi sem tudunk érdemben róla. Tehát ilyen szempontból a megyére vagy a városra levetíteni nehéz, és nem lesz reprezentatív, nem is lesz pontos. Azt viszont mindenféleképpen érdemes elmondani, hogy itt Borsod megyében a maga a természetjárás nagyon nagy hagyományokkal rendelkezik, nagyon nagy múltra tekint vissza. Csak a Magyar Természetjáró Szövetség, aki régebben még Magyar Természetbarát Szövetség volt, az első, a kék túra kiírását, az első kitűzőjét is pont egy olyan túrázó kapta, aki akkori diósgyőri természetjáró volt, tehát diósgyőri VTK turistája volt, ezt egyébként Völgyi Flóriánnak hívták, aki 1964-ben teljesítette az MTS-nek által kiírt kék túrát. Tehát lényeg, hogy itt nagyon népszerű és nagyon nagy tradíciókkal rendelkezik a kék túra is, az én azt gondolom, hogy sokan járják itt ugye a magát a Bükk-hegységet is, ugye itt Máinka, Bánkút és Bélapátfal között keresztezi a Bükk-hegységet az országos kék túrának az útvonala. Ezek az egyik ilyen legelhagyatottabb, legtermészetesebb útvonal, a Cserepeskői barlangtálással keresztül vezet maga az útvonal, érinti helyek közel a Tarkőt, ugye itt a Bükki látóköveknél is elvett az OKT-nak a nyomvonal, tehát nagyon népszerű, nagyon híres útvonal szakasz a Bükki kék túrának az a része, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a városból, a megyéből is nagyon sokan felkeresik ezt az útvonalat.
Még mindig a miskolciaknál maradva, bár országos kék túráról beszélünk, ha valakinek itt Miskolcon kedve támad a kék túrát teljesíteni, miskolciak hogyan csatlakozhatnak ehhez, mi is ennek a folyamata, hogy csatlakozzunk és elkezdjük a kék túrát?
Hát először is ugye kell egy döntés, hogy akkor belekóstolunk ebbe a kék túrás történetbe, illetve megpróbáljuk teljesíteni a kiírásnak megfelelően. Először ugye nyilván el kell olvasni, hogy mi az a minimális szabályozás, amit szerepel. És ugye a kék túrázás feltételez egy úgynevezett bélyegző füzetet. Ez egy ilyen színes térképázlat és igazoló füzet egyben, tehát ilyen különfajta térkép részletek vannak rajta, megfelelő kis négyzetek, üres négyzetek benne, ahol meg feliratozva van, hogy oda milyen bélyegző lenyomatot kell bélyegeznünk. Tehát ez egy ilyen tintás történet lett, tehát egy tinta illatú bélyegző lenyomatokat fogunk gyűjteni a megfelelő helyre. Tehát egy ilyen igazoló füzet mindenféleképpen kell hozzá tintapárna, hogy ugye ezeket a gumibélyegzőket, ezeket átítassuk egy picit tintával, és a megfelelő lenyomat bekerüljön a füzetbe. Utána pedig jön az a országfelfedezés, hogy ki kell találnunk, hogy melyik szakaszt honnan kezdjük, hol fejezzük be, oda hogy jutunk el, milyen lesz az idő, mit fogunk enni, inni közben, mit láthatunk közben, tehát némi kutatómunkát is feltételez, meg némi szervező munkát is. Egyébként az egész kéturázásnak a savaborsa pont ez, hogy ezeken a különféle helyekre, különféle területekre hogyan jutunk el onnan, hogyan boldogulunk, tehát nagyon sok olyan sajátossággal fogunk majd találkozni, például itt Borsodban a Csereház környékén, hogy mondjuk az utolsó busz elmegy délután 5 órakor, de mi 6 órára fejezzük a túrát, hogy akkor hogy kerülünk haza, hogy tudunk tömegközlekedni, hogy van az egész túrázásnak a logisztikája, ez egy nagyon nagy kihívás, és nagyon feltételez némi talpra esettséget, illetve olyan logikát, amit manapság Magyarországon szerintem elengedhetetlen, hogyha nagyon sok ilyen kalambos dolog van még pluszba benne, annak ellenére, hogy csak megvettük a bélyegző füzetet, de alapvetően a bélyegző füzet az elengedhetetlen, és onnantól kezdve pedig a saját fantáziánk, saját tudásunk, erőnk, szabadidőnknek a kérdés csak, hogy hogyan és miként fogunk kék túrázni.
Miért érdemes elkezdeni a kék túrát, vagy akár teljesíteni az egészet? Miért is javasolná, mondjuk teszem fel itt a miskolci lakosoknak?
Hát azt mindenféleképpen érdemes hozzátenni, hogy Magyarországról, Magyarország belsejéből sehol máshogy nem tudnánk meg többet, mint akkor, amikor gyalog megyünk. Ugyanis rengeteg-rengeteg tapasztalat lesz, rengeteg látnivaló, és ezt gyalogosan fogjuk a legjobban tudni majd érzékelni és értékelni. Nem véletlen az, hogy egyébként 2020-ban a National Geographic magazin a világ 25 leginkább ajánlott utazási célpontja közé választotta az országos kéktúrát, például az amerikai Grand Canyon mellett, tehát hogy olyan egyéb célpontok mellett lett a kéktúra ajánlott utazási célpont, ami azt gondolom egyrészt nagyon megtisztelő, másrészt biztos, hogy nem téved a National Geographic ebben a témában. Tehát ez a kéktúra olyan sokat ad, olyan sokat mutat az országból, hogy mindenféleképpen érdemes szerintem nekivágni. Picit olyan, mint a narkotikum, egy-egy szakaszba bejárunk, utána már nem is akarunk máshová menni. Tehát aki a kéktúrát végig járt, az azt, azt gondolom, hogy mindenféleképpen megismerte a hazáját, megismerte azt az országot, ahol él, megismeri azokat a sajátosságokat, nagyon sok barátra tesz majd szert itt a különfajta tehetségeken, vagy a különfajta területeken. Látni fogja azt, hogy egy-egy településen még azért a vendégszeretet biztos, hogy nem halt ki, ha segítség kell. A legkisebb faluba is egész biztos, hogy mozdulnak az emberek, és nem kérnek érte semmit, maximum egy köszönöm szépen, de elég az egész történetet lenni. Tehát olyan nagyon sajátosságok, olyan különlegességek, olyan természeti szépségek és olyan kulturális sokszínűség lesz benne a két órába, amit sehol máshol, vagy sehol más úgy nem tudunk majd megtapasztalni, és nem csak az országos két órá gondolok, hanem az alföldi két óra szakasz, csak gondoljunk abba, hogy amikor az akác virágzik, vagy a bodzák virágzanak, és itt órákon keresztül megyünk majd az akác illatba, vagy a Dél-Dunán túli két órát is említhetném, a gesztenyei érés környékét, nem csak Cákon, vagy Mecsek Nádasban, hanem nagyon sok olyan területen, ami sajátos arculattal rendelkezik, és ugye nem csak az útvonalat tudjuk elhasználni, hanem akár az évszakot, vagy az időszakot, mert minden egyes táj, még akár a sík alföldi rész is van olyan időszak, amikor a legszebb arcát tudja mutatni.
Azért itt beszélgettünk arról, hogy kötetlen a teljesítés ideje, de azért szokott olyan is lenni, akik egybe teljesítik, tehát úgymond nem szállnak ki a kék túrából, hanem elindulnak és végig mennek, illetve külön is szokták részletekben teljesíteni. Hogyan, melyiket érdemes, illetve melyiknek mi a szépsége?
A mai világunkban ugye az, hogy egybe valaki nekiáll is 50-60-70 nap alatt végigjárja mondjuk az OKT-t, vagy 30-40 nap alatt országos kétúrának a szakaszát, erre azért egyre kevésbé van lehetőség, de nyilván vannak ilyen úgynevezett feketőves természetjárók, akik ilyen a szemléletből közelítik meg a kétúrát. Ennek a sajátossága jellemzően ugye az úton töltik az éjszakákat, ott alszanak, vagy sátorba, vagy ilyen esőbeállókba. Ezek a hétköznapok és hétvégék, amiket itt napra a két órán tölt az ember, ez teljesen másfajta megismerés és tapasztalást fog adni. Sokkal mélyebbre, sokkal részletesebb szinten betekintést nyerünk a természetnek a hétköznapjaiba is, illetve önmagunkba is. Tehát én csak azt annak ajánlom ezt az egybeteljesítést, aki már tényleg nagyon tapasztalt és nagyon jó önismerettel rendelkezik, de sokkal egyszerűbb és sokkal kényesebb, és a mai világunkban, amikor ugye nagyon elfoglaltak az emberek, sokkal könnyebben teljesíthető a két óra szakaszokra bontva, adott rész a megfelelő időszakban, vagy éppen amikor arra van dolgunk, vagy arra van lehetőségünk, éppen az adott szakasz környéki járunk, akár úgy is teljesíthetőek. Ráadásul a szakaszokra bontásnál az időjárást is kicsit tudjuk úgy befolyásolni, hogyha valami nagyon napos, szárazabb idő van, akkor nyilván az a két órán kiránduljunk a plusz 40 fokba, hanem esetleg olyan magasabb hegyvidéken, ahol több szűk völgy van, vagy fedettebb erdő takaró véd a napsütés ellen, tehát hogy jobban tudjuk a helyozni. Tehát, hogy aki most kezdi, van ideje, nem kapkod a több szakaszból, akár több éven keresztül, aki viszont bele akar kóstolni a igazi savaborsába, betúrázásba, akkor annak pedig ajánlhatom azt is, hogy akár kipróbálva egy hétvégét, egy péntek, szombat, vasárnap után esetlegesen belevágjon az egybeteljesítésbe.
A klasszikus kék túráról mit lehet tudni? Mi a története? Miért is indult el a kék túrázás?
Hát a kék túrázás története az ugye nagyon régi múltra tekint vissza, hogy úgy fogalmazzak, először az 1930-as években kialakult egyáltalán az egységes turista út jelzésrendszer, és ebben a jelzésrendszerben itt a 30-as években az országos jellegűt, a kék sávjelzést adta, és egy bizonyos idő után, ahogy ezek a kék sávjelzések, ezek az országos jelentőségű turista jelzések, egyébként azt nevezzük országosnak, amely több tájegységen keresztül vezet, mert itt a Bükkben is van olyan más kék sávjelzés, például a Bükki kék vagy a Kohász kék, amit a Tatárdombon indul, ugye ez kék keresztel indul, aztán vált kék sávra, de úgy vezet több tájegységen keresztül, hogy átmegy ugye a Bükkhegységen, aztán a Heves-Borsodi dombságon keresztül, ott a Mátra lábánál végződik, tehát ugye a kék jelzés az nem biztos, hogy minden esetben két túra, hanem az lehet egy országos jelentőségű turista útvonal. De visszatérve a történetére, a 30-as évek helyekbe lett kijelölve jellemzően ezeknek az kék útvonalaknak a jelzései, és 1938-ban egy ilyen Szent István király halálának 900. évfordulójára lett egy ilyen Szent István vándorlás, ami kapcsán kialakult egy ilyen jelvényszerző, vagy legalábbis egy meghirdetett útvonalsor, és 1953 volt az, amikor a Lokomotív Természetbarát Egyesület kitalált ezt az egész kék túra jelvényszerző túra mozgalmat, ők voltak először, akik meghirdették. Azt említettem ugye az elején is, hogy az első 10 évben 50-en teljesítették a kék túrának az útvonalát, és utána az ezen növekedett, és a 60-as évek elejére már olyan sokan kezdtek érdeklődni a kék túra iránt, hogy akkor volt az, amikor a Lokomotív Egyesület átadta a Magyar Természetbarát Szövetségnek a kék túrának a szervezését és lebonyolítását, és ugye 1961-től dolgozik gyakorlatilag, illetve igazgatja a sorsát az országos kék túrának a Magyar Természet most már járó szövetség. Ugye maga az útvonal is változott sokat, először 25 szakasz volt, majd aztán ebből lett 27 szakasz, és az a 27 szakasz is, ugye, ha megnézi bárki, látszik, hogy van 18 kilométeres is, meg van 72 kilométeres is, ennek nem a teljesítési praktikum az oka, hanem ezeknek a szakaszoknak a végpontjai, a be- és kilépő pontok egyébként mindig vasútállomásokon voltak, pont azért, mert a Lokomotív Egyesület volt ugye ennek a kiötlője, a lokósok találták ki, és ugye ők egy vasutas természetbarát szakosztály volt, és nekik nyilván a vasúton történő megközelítés volt az egyszerűbb, és az úton a hagyomány miatt maradt ez a 27 szakaszra bontott szakaszolás. De visszatérve egy kezdeti időszakra, például az elején Tapolca és a Nagymilic melletti, Füzér melletti Tokajhegy között volt a maga az útvonal, akkor még csak 850 kilométer volt, 25 szakaszra bontva, ugye most már 1170 kilométernél járunk, és 27 túra szakasz van, sőt most már nem Tapolca között, hanem egészen Irotkőig lehet menni, hát ugye itt a nyugati határzárnál egy hosszú időszakon keresztül, itt a 90-es évek elejéig nem lehetett ugye felmenni az Irotkőre, akkor csak Velemnél záródott az útvonal, csak addig engedték a túrázókat itt a Kőszegi hegységben, tehát ugye maga az útvonalnak a változás az szinte folyamatos volt, és ezt tudom most is elmondani, hogy miközben azt mondom, hogy most egy 1172 kilométer az országos kék túrának az útvonala, lehet, hogy holnap után ez egy plusz-minusz 1-2 kilométerrel fog változni, mert sokszor ugye itt a természetben mindig minden változik, és ez a változásokat nekünk ugye, mint a túra útvonalnak a kezelőnek, ezt le kell követni, és a biztonság szempontjából akár, vagy pedig ilyen tulajdonosi egyeztetések kapcsán, magánterületek kapcsán azért előfordul az, hogy az útvonalon változtatni kell, és ugye ezért van az, hogy 1150, 60, 70, 72, mikor mennyi éppen a két órának maga az útvonala. De a történet egy nagyjából dióhéjban ennyi, a 38-ban ugye volt ez a Szent István vándorlás, aztán 53-ban kezdték el az első kék túrát, mint jelvényszerző mozgalom, majd 61-ben átvette ugye a Természetbarát Szövetség, amiből lett később Természetjáró Szövetség, és ugye akkor még csak egy pár százan vettek bélyegzőfizetet, amiben pár tíz darab ember teljesítette, és most eljutottunk oda, itt, hogy ugye bő 20 ezernyi igazolófizet adunk el egy évben, és 1300-on teljesítik.
Sokszor említettük, hogy pecséteket gyűjtünk, és hát a legvégén említettük ugye, hogy jelvényszerző túra, tehát a legvégén valamit még kapunk. Aki teljesíti a kék túrát és összegyűjti az összes pecsétet, mit érdemel ki?
Igen, tehát van egy díjazás, méghozzá ugye mindenki kap egy sorszámozott jelvényt, ami ilyen speciális, ugye a kék túrára jellemző, ilyen csúsztatott négyszög alakú, a távolba menő ösvényt jelképez, egy ilyen speciális, tényleg minőségi jelvény, amit ugye, hát ezt különfajta hely, valaki egyébként magára az elismeri oklevélre tűzve, bekeretezve a szobájok falán tartja, valaki a sapkájára tűzi, valaki a gallériára tűz ezt a jelvényt, úgyhogy többféle viselési módja van, ugye valaki már többször is teljesítette, nyilván az eltérő sorszámú jelvényt fog kapni, illetve hát van lehetőség arra, hogy ebbe a 9000 teljesítő, több mint 9000 teljesítő listába bekerüljünk, és ennek én azt tudom mondani, azt tapasztaljuk, hogy nagyon jó visszhangja van, nagyon nagy presztízse van, nagy diadal bekerülni a kék túrázók azon családjába, ebbe a 9000 emberbe, aki teljesítette mondjuk az országos kék túrát, az alföldi kék túrát, és a Dél-Dunát útja, kevesebben, az nem is tekint vissza ilyen hosszú múltra, tehát csak az alföldi két túra az a 90-es évek elején indult el, tehát annak még szinte, hogy úgy fogalmazzam, hát így ilyen 30 pár éves múltja van, nem pedig több mint 70. Szóval visszatérve itt a kitűzőre, én azt gondolom, hogy nem csak ezért, hogy a kitűző ez csak a habatortán, vagy a cseresznyezen a habnak a legtetején, hanem maga az az élményfaktor, amit, meg az a tapasztalat, amit a túra végigjárásával fogunk majd elsajátítani, az a lesz tesz minket majd igazi élménygazdaggá. Ez a kitűző pedig ez egy ilyen plusz dolog, hogy tényleg a magyar lakosság azon 1-2%-ák közé tartozunk, aki tényleg valóban végigjárt a két órának az útvonalát, és két órázónak valhatja magát.
Magyar Természetjáró Szövetségnek 2023-ban milyen munkája volt a kék túra fenntartása során? Milyen munkákat kellett elvégezni? Ezt hogyan képzeljük el?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon jó helyre érkezett, és pont az egyik kollégámmal ketten vagyunk, akik a teljes karbantartásért felelünk itt a 2550 kilométernyi kék körön, tehát ebben az alföldi Dél-Dunántúli és az országos kék túra is benne van. Hát itt azt kell elképzelni, hogy nagyjából 1500 útjelző oszlopnak 6000 útjelző tábláját kezeljük, mellette van még 500 információs táblánk, ugye csak a bélyegző helyszínek, azok 365 bélyegző helyszínünk van, ezeken folyamatosan karban kell tartanunk, bélyegző gumikat cserélni kell, van, mikor sajnos sérül a bélyegzőnek a kerete is, ez is a mi feladatunk, tehát én azt tudom, hogy több száz olyan beavatkozás van ilyenkor, ja, plusz mellé tartozik még a nyomvonalnak a biztonságossága, tehát kidőlt fák, darazsa például, vagy olyan jellegű sajátosságok, ami esetleg ott a kétúrázóknak a biztonságát veszélyeztetheti, azokat jellemzően mi hárítjuk el. Plusz ugye a jelzések, hiányzó jelzéseket mi pótoljuk, ugye nyilván előfordulnak fakitermelések, olyan is előfordul, hogy jelzések eltűnnek, vagy kivágásra kerülnek azok a fák, amin a jelzések kerülnek, vagy esetleg mezőgazdasági lekerítés van, villanykászorra, stb. Tehát, vagy ideiglenes terelés, ezt mind mit csináljuk. És ahogy ugye összegeztünk ilyen tavalyi évben, 2023-ban nagyjából ilyen 200-300 eset volt, amikor mi itt a kék túra kapcsán valamilyen karbantartási dolgot végeztünk, az itt az elább felsorolt ilyen tevékenységi körökben, úgyhogy van munka vele bőven, és ugye minél többen járják, annál több is a munka vele, úgyhogy valószínűleg ebben az évben egy picit bővülni fog, és a kék túrát egy úgynevezett ilyen ranger rendszer lesz majd, tehát a terület illetékesen, területileg lesz egy-egy ilyen ranger felelős, egy ilyen karbantartó felelős, aki vigyázza a turista utat és karbantartja a szükséges tárgyakat rajta.
2024-re milyen tervek vannak? Vannak-e előre tervezett munkák? Egyáltalán lehet a kék túra karbantartását előre tervezni?
Lehet, ezek nagyon jó kérdések, sőt, ugye mindig változik, mint említettem, a kék túra nyomvonala, és mindig mi is próbálunk egy picit jobbá tenni, úgy, hogy ugye a tiszteletben elnökünk Túróczi Lajos bácsinak volt egy mondása, hogy fiam, a két óra nem nadrágcím, nem kell rángatni jobbra-balra, tehát ugye ez azt jelenti, hogy magát a nyomvonalat nem hozhatjuk el minden látni valóra, mert akkor olyan gírbe-gúrba kezdhet a tekervényes útvonal lesz, amit ugye nem fog megfelelni a turista út hálózatosságnak, hanem különfajta leágazó jelzéseken lehet elérni különfajta látnivalókat, és de ennek ellenére magának a képtúrának a nyomvonala még annak ellenére is, hogy nem is fog változni, de bizonyos apró változások lesznek. Csak egy-kettőt mondok, és akkor egyből mindenki meg fogja érteni. Például a Nagy Milic alatt van egy bélyegző helyünk a Bodó réten, de a Bodó rét az nem egy sarokpont, és inkább ez a bélyegző pont valószínűleg fel fog kerülni a Nagy Milicre, így ezáltal minden képtúrázónak tényleg föl kellett majd menni a Nagy Milicnek a csúcsára, ott tud majd bélyegezni, és úgy kell lejönni, de ugyanúgy lesz bélyegző valószínűleg a Csóványoson, vagy esetleg Szentkúton, vagy olyan, ismétlen még egyszer, olyan természetes sarokpontokon, ahol a nyomvonal a követést tudjuk erősíteni, azáltal oda különfajta bélyegző helyeket teszünk. Tehát ilyen bővítések biztos, hogy lesznek. Most úgy kalkulálunk, hogy nagyjából 6-8 új bélyegző helyszínnel fog bővülni ez a 365 bélyegző, akár az Alföldön is lesz új, vagy a Dél-Dunántúli kéken is, de van olyan is, amikor megszűnik például a Covid-nál, és ez csak egy rövid történet, amikor a Covid járvány volt, akkor volt egy nagyon nagy problémánk, ugyanis a bélyegzők közül több mint 140 fedett helyen volt, illetve jellemzően vagy boltban, vagy vendéglátó helyen, és ezeket mind ki kellett terelni, tehát a belső helyszínekről ki kellett terelnünk, külső helyszínekre, házfalakra, kerítésre, infotáblára, útjelző oszlopra, pont azért, mert ugye be voltak zárva ezek a belső színek, oda nem lehetett bemenni, és azt nem lehetett megcsinálni, hogy egy évig mondjuk senki nem bélyeg ez a földi kéktúra bizonyos szakaszain. Úgyhogy van munka bőven, de hát örömmel tesszük, és örülünk neki, hogyha kopnak a bélyegzőgumik, és sokan járják a kéktúrát.
Az MTS-nél, akik ezzel foglalkoznak, a kéktúra karbantartásával, szervezésével, úgymond a csapatnak, milyen hangulatban telik ez a munka, miért is szeretik csinálni?
A természetjárószövetségnek a szakmai csapatának a tartozók, én is köszönettel, hiszen én is ebben a csapatban dolgozok, és ez egy nagyon nagyszerű, remek csapat, és ugye nem csak mi ketten úgy karba, ugye mi a fizikális munkát végezzük, tehát mi járunk ki terepre, de ugyanakkor van mellettünk egy komplet térinformatikai csapat, ugye van mellettünk egy olyan karbantartó segédcsapat, aki a turistautak nyilvántartásával foglalkozik, tehát minden turistautat fel is mérünk, tehát végigmegyünk fel különfajta nagyfontosságú GPS-ekkel, és rögzítjük azt, hogy adott pillanatban hol milyen turistaút van, és azon milyen poik, vagy milyen nevezetes pontok találhatóak. Tehát ilyen is zajlik mellette, illetve magát a bélyegző füzeteket is kell grafikailag rajzolni, különfajta, akár új bélyegző lenyomatoknak a grafikáit kitalálni. Tehát nagyjából ez egy ilyen 10-15, maximum 20 fős csapat, aki itt dolgozik a szakmai stábon belül a kék túrával, mellette annak ellenére, hogy van még egy nagyjából 25 ezer kilométernyi teljes turistaút hálózatunk, a sárga, piros, kék és zöld jelzésekkel. És hát én azt gondolom, a hangulatra sosincs gond, ez egy régen önkéntesen alapon működött, mi már hál' Istennek kapunk érte fizetést is, tehát fő munkaidőben dolgozunk, és gondolom, hogy nincs szebb munka, mint a természetben a természetességet, illetve a túrást, a természetjárás szolgáló munka, úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy mi mindnyájan szerencsés emberünk, és mindig örömmel és szívesen végezzük ezt a munkát.
Kedves hallgatóink, töretlen a kéktúrázás népszerűsége. 2023-ban a Magyar Természetjáró Szövetség által működtetett három kéktúra teljesítéséért összesen 1305-en vehették át a megérdemelt kitűzőt és oklevelet. A kékkör útvonalát bejárva több helyi, megyei és tájegységi túramozgalom is teljesíthető. A legrégebbi túramozgalmak a Veszprém megyei kék túra, a Dorogtól Nógrádig tartó túra, illetve a Bükk-Mátra túramozgalom. Külön említést érdemel a Kohász kék túra. Az 1970-től teljesíthető túramozgalom 130 kilométeres útvonala az észak-magyarországi Kohász városokat köti össze, Salgótarjántól Ózdon át Miskolc Diósgyőrig vezet. Ezeken a szakaszokon továbbra is kiemelkedő a túrát sikeresen befejezők száma. Az elmúlt évben a legfiatalabb túrát teljesítő 7 éves, a legidősebb pedig 82 éves volt. A túrának egy újabb mérföldkövet is sikerült átlépnie, mert tavaly nyár végén üdvözölhette a szervező csapat az országos kék túra 9000. teljesítőjét, méghozzá egy 11 éves fiatalember személyében. Az elmúlt évről Német Csabát, a kék túra nagykövetét, Sütő Dávid Pelé kérdezte.